Nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy a piac kihívói akarunk lenni, hogy challenge-eljük a státuszkót.
Popnak majd ezek a nagyon durva kilengések, de hogy azért csak jön egy pík, és hogy arra viszont fel fogunk tudni készülni.
Nálunk van egy olyan vélekedés, hogy a munkaerőpiaccal csak két probléma van, hogy túl sok a pozíció, meg hogyha túl kevés. Az, hogy pont annyi legyen, amennyi kell, az viszonylag ritkán fordul elő, és nekünk vezetőknek az is egy feladatunk, hogy hogyan tudjuk ezt jó egyensúlyban tartani.
Nekem az egy újszerű élmény, hogy mennyi csatornába investálunk. Az is egyébként egy selling point volt az IDBC mellett számomra is, hogy van egy erős B2C stratégia, beszélünk a jelöltekhez, van social media jelenlét, TikTok, Instagram, az, hogy a rekrúterink beszélnek direkte a jelöltekhez, odaállnak a kamera elé.
Sziasztok, kedves hallgatók! Illés József vagyok, ez itt a Fel vagy véve munkaerőpiaci podcast, és a mai alkalommal szeretettel köszöntöm két kedves új kollégámat, vezetőinket, Mancsiszki Rebekát, Rézit és Molnár Szabó Zsuzsát. Zsut, sziasztok, köszi, hogy elfogadtátok a meghívásomat.
Ja, Józsi, köszi a meghívást.
Köszi szépen.
Fog ez oldódni, fog ez oldódni. Mai alkalommal arra vállalkoztunk, hogy Rézivel és Zsuva, ha már éppen nem olyan régen csatlakoztak az IDBC-hez, picit megnézzük, hogy milyen az, amikor egy nagy multi recruitment tanácsadó cégtől valami másba ugrik bele valaki. Ugye Zsut, 16 év után adtad a fejed a váltásra, Rézi, te pedig, ha jól emlékszem, 7 év
igen,
után.
Igen, közel 7 év után.
Közel 7 év után váltottál, úgyhogy egy rövid bemutatkozást szeretnék tőletek kérni, és az, hogy mi volt a váltásnak a motivációja bennetek. Picit végigmegyünk az onboardingon, mi tetszett, mi nem tetszett, és igazából fogunk beszélni arról, hogy itt a személyes céljaitok mik, mit szeretnétek megvalósítani, mit szeretnétek építeni, illetve picit azért el fogunk időzni azokon a munkaerőpiaci szegmenseken, amit képviseltek. Zsú, te viszed a IT toborzást, ennek a munkaerő közvetítési részét, ennek a csapatnak, üzleteknek vagy a vezetője, Rézi, te pedig a hát sok minden, de abból is a finance, a business service centerek, illetve a legal terület, úgyhogy egy ilyen jó kis vegyes mixa tiéd. Érdekelne az, hogy most ti hogyan látjátok ezt a piacot, akár a megbízások oldaláról, akár a jelöltek oldaláról, szerintem a hallgatók számára ez mind-mind izgalmas tud lenni, de akkor kezdjük veled, Rézi. Egy picit mutasd be magad a hallgatók kedvéért.
Ugye, ahogy említetted, Józsi, én egy ilyen 7 éves multis pályafutás után csekkoltam át, és kerestem valami újat itt az IDBC-nél, de azért egy kicsit ez így ferdít, mert hogy nem igazán kerestem, hanem a Józsi talált meg engem.
Csak nem, hogy volt valami gazdcsábító.
Hát volt egy üzenet a LinkedIn inboxban, szóval az tény, hogy jókor érkezett. Én a Randstadnál junior tanácsadóként kezdtem. Vicces, mert úgy kerültem kapcsolatba a céggel, hogy ilyen feltűnően sok régi iskolatársa, meg egy-két ilyen személyes kapcsolat is dolgozott ott, szóval tudtam róluk, és pszichológusként, vagy végzett pszichológusként én játszottam azért az ötlettel, hogy esetleg toborzási pályára lépjek, viszont úgy kerültem a céghez, hogy egy franciás IT helpdesk pozícióval megkerestek, akkor még beszéltem franciául, de én rögtön mondtam, hogy köszönöm, viszont a recruitment az igen. És ott szépen végigjárva a ranglétrát, a team leader lettem, aztán majd branch manager, és az kötötte össze ezeket a pozíciókat, meg ezt a 7 évet végig a Randstadnál, hogy mindig a business services területen dolgoztam valamilyen módon, finance, non-finance területeken, ezután a nyilván kiegészült ilyen klasszikus korporát vonallal, a jogi területtel, amit ugye itt az IDBC-nél is viszek tovább, de főleg azért ez egy business services fókuszú karrier volt, és igazából nem tudom azt mondani, hogy nem élveztem minden pillanatát, szóval nagyon izgalmas volt, óriási RPO projektektől kezdve, kisebb, izgalmas megbízásokon keresztül mindennel is foglalkoztam. Talán egy picit úgy éreztem itt így a vége felé, hogy elértem így a multinacionális szervezetnek a korlátait, úgy jól esett egy olyan kihívással szembesülni, ahol nulláról kell építkezni, és valami újat létrehozni, és gyakorlatilag ez történik majd itt az IDBC-nél.
És hát olvastam róla, hogy te annak idején ügyvéd szerettél volna lenni? Tehát akkor volt azért egy affinitásod a jogi területhez.
Igen. Volt egy 2 éves rövid kitérőm egy jogi egyetemen is, ilyen mindenféle családi motivációkból. Úgyhogy ilyen kapcsolódásom van a joghoz, de azt hiszem, hogy így a nap végén, vagy a nap közepén, vagy elején kijelentettem, hogy szerintem jobban áll nekem így a valamilyen gazdasági pálya, vagy hogy...
És ezt apukád is könnyen elfogadta egyébként?
Hát elfogadta.
Jogi területen dolgozol, de azért mégse az.
Hát igen, szerintem elfogadta, szóval, hogy nem volt sose olyan irdatlan nyomás, hogy na már pedig ügyvéd leszel, és viszed tovább az irodát. Igazából szabad teret adtak, elég nagy döntési joggal ruháztak fel így a kezdetektől. Aztán persze voltak periódusok, amikor így remektek, hogy jó lesz a vége, mert így mindenféle kitérőket, meg ilyen extrákat kitaláltam, hogy majd külföldi karrier, meg rockénekes, meg nem tudom, de minden jó, ha a vége jó.
Igen, láttam rólatok régi képeket, úgy csináltunk egy közös videót, amivel köszöntöttünk benneteket, és ott azért azokból a fiatalkori képekből nem azt tűnt, hogy így teljesen behódoltatok a szülőknek, hanem egy kis lázadó szellemet is véltem kiolvasni azokból a fotókból. Zsú, te is a francia helpdeskes pozícióra jelentkeztél a Randstadnál.
Majdnem. Hát ez egy kacifántosabb történet olyan szempontból, hogy 18 évvel ezelőtt kerültem én egyáltalán abszolút véletlenszerűen az agency oldali recruitmentbe. Az akkori Manpower felvett, mint key account assistant, ilyen jó magyarosan, ahol nagyon hamar, pár perc után tényleg recruitment tevékenységet kezdtem el csinálni juniorként, zöldfülőként, és aztán ott egy év után talált meg tulajdonképpen, hát nem lenne teljesen tiszta azt mondani, hogy a mai Randstad, mert hogy az akkori Profi Power 2006-ban talált meg, és tulajdonképpen akkor egy piacvezető, magyar-holland tulajdonú picike startupról volt szó, ahova nagyon nagy örömmel bejoinoltam, és aztán 2010-ben ezt a piacvezető céget felvásároltam, mai Randstad, úgyhogy ezért a legjelentősebb részét szerintem a karrieremnek azt abszolút a Randstad névhez, a kékvérhez, meg a kék brandhez kötöm. Noha nagyon meghatározta ez a startupos feeling szerintem a szenvedélyemet a szakma iránt, meg hogy így beleszerettem ebbe az egészbe, és én nem is tudtam róla eleinte semmit, és aztán hát még 18 év után is így itt ülök, és szeretnék is még egy darabig. És hát tulajdonképpen kérdezted, hogy mi volt az oka annak, hogy váltottam, ugye...
Amikor megláttad azt az SMS-t a horvát tengerparton. Éppen Szabin voltál, ahogy mondtad.
De szép pillanat is volt, amikor felhívtál, igen, éppen nyaralás közepette. Szóval nekem eszemágában nem volt váltani, és így tök sokat gondolkoztam azóta is ezen, hogy ez mennyire meghatározza a szakma iránti elköteleződésemet, hogy én úgy váltottam, hogy sem a cégtől nem akartam eljönni, sem a szakmát nem akartam elhagyni, és nem tudom, hogy emlékszel, hogy azt mondtam neked a telefonba, hogy biztos, hogy nem fogok váltani, és ha váltok konkurenciához, biztos, hogy nem fogok.
Igen, mondtam is az Áginak, hogy hát innen szép a győzelem, tulajdonképpen rögtön az elején úgy indította, hogy lebeszéled.
Igen, és ezt még a második körön is emlékszem, hogy kérdeztétek tőlem, hogy akkor ez egy udvarias, nem, és akkor így váltunk el. Ehhez képest azért elég jó szélzősek voltatok. Szóval, hogy ez olyan szempontból azért egy nagyon más kontextus, hogy 16 év után meglátni valamit a semmiből, ami így felbukkan, és így elkezdeni így a lehetőséget, és ez egy ilyen szép, hosszú, most itt nem időben hosszú folyamat, de hogy ez ilyen lépésből lépésbe haladtam tulajdonképpen afelé, hogy így tök boldogan mondtam aztán a végén az ajánlatotokra igent, hogy szerintem ez egy tök más motiváció, hogy tulajdonképpen most kezdek el rájönni arra, hogy valami olyan dolgot tettem, vagy választottam ezzel a váltással, aminek a szükségességét nem éreztem, de most, hogy benne vagyok, most nagyon érzem, hogy ez elképesztően időszerű volt, sőt, lehet, hogy akár korábban is időszerű lett volna, hiszen 16 év után megújulni, felhasználni azt, amit tudsz, becsöppenni valami teljesen más helyre, teljesen más dimenziókba, azért, hát szerintem azért kevésen ember van, akit ez nem villanyoz fel, vagy ha nem villanyoz fel, akkor valószínűleg nem jó döntést hozott, de hogy én azért most nagyon ebben vagyok, és hát óriási különbség azért egy piacvezető, top 2-ben levő struktúrát, szabályok, derékszögek, párhuzamosok, jól végig gondolt policy-k, felépítések világából belecsöppenni egy, most ez itt nem a reklám helye, de hogy így két ilyen csillogó szemű tulaj, mint te meg Ági, akik...
Ez a szemüveg, úgy.
Igen, ötletek, csináljuk, de hozzuk meg a döntést. Ezek a terveink, kimerjük mondani az álmainkat, ha nagyon távoliaknak is tűnnek, ha rövid távúnak tűnnek, szóval, hogy azért ez egy, nem, ez egy ilyen, ugye mind a ketten a Randstad kék színeiből igazoltunk át, tehát, hogy azért ez egy nagy váltás, és ez szerintem nagyon jó.
Hát örülök egyébként, hogy ezt a döntést meghoztátok. Különböző mértékben kellett udvarolni nektek, mert nyilván mindenki valahol máshol tartott ebben a gondolkodásban, hogy mit akar a saját életével kezdeni. Nálad sokkal inkább éreztem, hogy beletalált, és hogy van már egy gondolkodásod. Nálad semmi nem talált bele az elején, úgyhogy ebben hasonlóan emlékszünk. Hogy éltétek meg ezt a pre-boarding, onboarding folyamatot? Egy picit meséljetek erről. Ugye ezek a beszélgetések ebben a podcastben nem a cukrozásról szólnak, úgyhogy legyetek nagyon őszinték, arra kérlek benneteket. Azt is mondjátok el, ami mondjuk nem tetszett. Még nem vagyunk túl a NASZ fázison, tehát most még minden nagyon szép, mindenki nagyon boldog és mosolyog és tele van energiával, de én nagyon szeretem azt, hogyha ilyenkor azért az őszintesség is kijön belületek, mert akkor lehet ezekből esetleg tanulni, vagy tovább lépni. Neked milyen volt a pre-boarding része? Ez alatt azt értem, amikor még csak így, már megvolt a döntés, de így kerülgettük egymást, és próbáltuk információval ellátni a másikat.
Nekem alapvetően pozitív volt az egész, és amit itt említettél az előbb, hogy alapvetően itt teli betalált, és már, szóval, hogy egy ilyen termékeny talajra hullott ez az ötlet, hogy mi lenne, ha ez igaz.
De kettőtöknél volt ilyen növényi hasonlat, mert nálad meg a mag, meg a csíra, meg a palánta.
Hát igen,
a
zöld szín, tudod. Szóval igen, bennem volt gondolkodás már, de semmiféle kiforrott ötlet nem volt, és azt egyébként én se képzeltem egy percig sem, hogy versenytárshoz menjek. Tehát, hogy ez így fel sem ötlött az agyamban. Amikor elkezdtünk nyáron beszélgetni, az a részemről egy improvizáció volt, szóval úgy mentem az egészbe bele, hogy oké, akasztják a hóhért, most akkor interjúzni kell, meg itt valami processbe így beleállni, kiválasztási folyamat, biztos lesznek tesztek, meg minden, és voltak is, és volt egy gyönyörű szép kis folyamat, viszont én végig úgy éreztem, hogy ilyen nagyon ilyen organikus, tehát hogy így beszélgetni kezdtünk el, egy párbeszéd alakult közöttünk így a legelső online interjútól kezdve, és hát utána engem annyira így megmozgatott a lehetőség az első pillanattól kezdve, hogy oké, az első beszélgetés, nézzük meg közelebbről, ez egyébként tök jó. Fura gondolat volt, hogy egy versenytárs, de hogy tök jó. Második személyes interjúnál az volt egy picit az érzésem, hogy wow, akkor itt elkezdem igazán komolyan venni, mert hogy itt van vízió, vannak ötletek, tenni akarás. Nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy a piac kihívói akarunk lenni, hogy challenge-eljük a státuszkót, és ugye ezek közhelyek, de hogy nekem ez 100%-ban átjött a pre-boarding folyamán. Engem ezzel lehetett igazából így elcsábítani.
Ott olyan kollégátok, kolléganőtök, aki még szintén a Randstadnál dolgozik, megkerestem, és ő úgy reagált arra, hogy nem baj, hogy vannak kihívók, mert ezek a kihívók inspirálják őket, és hogy a piacvezetőket is így legalább élesen tartják, és ő nagyon szereti ezt a kihívást, hogy vannak kihívók. Úgyhogy mindenkire máshogy hat ez. Te hogy élted meg itt, amikor már így megvolt belőle a pozitív döntés, már elgurultak az áfonya szemek a folyosón. Sok mindenről beszéltünk. Milyen volt az első néhány hét?
Még nem jött le a próbaidőm. Csak hogy így szegezzük le. Nem.
Igen, de egy hónapok később jöttél.
Teljesen őszinte leszek. Nekem eleve, én azt gondolom, hogy tök őszintén mondhatom, hogy nagyon szerettem a Randstadnál dolgozni, és hogy én meg voltam, hogy őződve, hogy nekem, meghoztam ezt a döntést, de hogy nekem még mindig kék vér folyik az ereimbe. És voltak ilyen sokkoló dolgok, például, hogy mi az, hogy pre-boarding? Tehát, hogy mi az, hogy mi elkezdünk beszélgetni, meg ti e-mail címet csináltok nekem, mielőtt belépek meg hogy jött akkor a HR-től a megkeresés, hogy akkor nézzem már meg ezt a videót, meg hogy akkor nyugodtan kezdjem el az onboardingot, és akkor így ültem, és mondtam, hogy Jézusom, hogy így ez mi lesz itt. És aztán tök jó volt igen látni azt, hogy hogy nincsenek élek, vagy hogy ilyen elmosódott élek vannak, vagy hogy beszélgetések vannak, vagy hogy nem tudom, ugye még mielőtt joinoltam is, már beszéltünk azért veled is eléggé mély témákról itt az üzlettervezéssel kapcsolatban, hogy be tudok menni egy napra, vagy stb.
Az egyébként tök jó volt, hogy bejöttél.
Igen, amúgy nagyon segítette azt, hogy magát a becsatlakozást így elmosta. Tehát ugyanaz, amit az előbb mondtam, hogy ez nem egy ilyen éles volt, hogy akkor megjelentem a ma reggel mit veszek föl, mert ez lesz az első munkanapom az IDBC-nél feeling volt, hanem már előtte találkoztam, most az interjún kívül már veletek, beszéltünk üzleti témákról, totálisan kínai volt minden, tehát azt tök őszintén mondom, hogy az én hozzáadott értékem szerintem ezeken a találkozók a maximum annyi volt, hogy fizikálisan ott voltam, de hogy nem nagyon értettem még sok mindent. És hát talán ez volt a legnehezebb része az onboardingnak. Still, még vannak azért ilyen részek, most már hála Istennek így akár pillanatról pillanatra, vagy meetingről meetingre, vagy napról napra érzékelni lehet, hogy ezek hogy fogynak. De azért 16 év után valakinek totálisan hülyén megérkezni valahova, ahol megszoktam azért azt, hogy egy előző szervezetben így, ha megkérdezik a véleményem, vagy ha mondok valamit, akkor a mögött komoly tapasztalat és érvek vannak, és megérkezek valahova, ahol a női mosdót sem tudom, hogy hol van. Tehát, hogy feljövök a liftből, és az üvegajtó felé fordulok, mert nem arra van az
én se.
Jó, akkor lehet, ez nem fog elmúlni. Szóval, hogy ezzel az érzéssel csinálni egy preboardingot, egy onboardingot, ez a része nagyon-nagyon-nagyon nehéz. És akkor közben mondom a jó oldalát, vagy hát ez nem a rossz oldala volt, ez volt a challenging oldala, legalábbis számomra. A jó oldala meg az, hogy most már tök jó, hogy ezt így egyeszem több eszemébe tudom mondani, vagy hogy van ez, tehát hogy így magamat is bele tudom érteni, hogy tök profik vagyunk. Tehát azért az az onboarding rendszer, ami fogadott itt tartalmilag, struktúrában, hogy mindenre van egy válasz, vagy van egy jól kidolgozott, nem tudom, kézikönyv. Szóval, hogy azért ahhoz képest, hogy ez a megérkezem egy magyar vállalathoz, ahol a tulajdonosok bent ülnek a cégbe, Jézusom, tehát hogy egy tipikus multiból jövő ember mit fog gondolni, hogy így azt mondtam, hogy így wow, ezt beszéltük abszolút, is veled, igen. Rézi, hogy azért ez, na, ez tök jó, úgyhogy ez a része, ez nagyon jó volt, vagy hogy ez szerintem tök jó.
Szerintem azt beszéltük itt előjáróban, hogy jó páran lehettek ellendrukkerek, meg lehettek drukkerek, hogy ez a váltás, ez hogyan fog sikerülni. Azt a magunk oldalára le tudom mondani, hogy mi is izgatottak voltunk, amikor elkezdtünk beszélgetni. Nyilván elindult egy beszélgetés a vezetőkkel, mi Ágival is nagyon sokat beszéltünk róla, hogy na, kik jönnek, kicsit utánatok néztünk. Szóval volt egy várakozás, és az, ami szerintem nem triviális, hogy egy multitól jön egy hazai toborzó céghez valaki, ez a mi oldalunkról se volt triviális, hogy vajon az a környezet, amiből jöttök, és amiben rengeteg érték és pozitív elem van, hogy ezek mennyire fognak hiányozni, mennyire találjátok itt meg. Meg egyáltalán most cégmérettől, meg háttértől függetlenül, hogy mondjuk a vezetők hogyan fogadnak benneteket. Volt egy eléggé összeszokott, már jó régóta az IDBC-ben dolgozó vezetői gárda. Most jött 3 ifjú titán, ugye Vence ma nem tud jelen lenni, mert éppen ma vitte haza a kis Iker gyerekeit, úgyhogy ővel majd külön fogunk beszélni, de ti hárman érkeztetek, és hogy azért volt, aki így picit óvatosan nézegetett benneteket, hogy mik lesznek az első lépések. Most akkor ti majd mondjátok a tutit, hogy ezt ti ismeritek a piacot, tudjátok, hogy hogyan van, mindent meg akartok változtatni, vagy pedig be tudtok illeszkedni. Ugye nem nagyon volt nektek se ebben tapasztalatotok, mert mondtátok, hogy hát igazából így cégváltásban nem vagytok annyira rutinosak, de az volt a jó, hogy volt ez a -1. pillanat, amikor találkoztatok a csapattal, és én ott nem éreztem azt, hogy lenne irítség, lenne féltékenység, hanem így, amikor érzed egyből, hogy a kémia jó, és szerintem ez volt az első ilyen, fú, akkor ez annyira nem mehetett mellé, és hát utána meghoztátok az energiát, és most már látjátok a célokat, látjátok azt, hogy persze nagyon-nagyon jó, hogy jó a hangulat, egy csomó adottság megvan a cégben, de piszok kemény célokat kaptatok tőlem, ez szerintem ezt kimondhatjuk, és ugye nem egy könnyű időszakban jöttetek, hiszen szerintem a tavalyi évről sok minden elmondható, csak azt nem, hogy könnyű volt, és mindenki megkapta maga kis célfüggvényét, hogy honnan, hova szeretne eljutni. Erről egy picit meséltek, hogy ebben milyen kihívást láttok személyesen a saját üzletágatokban, hova szeretnétek eljutni, mi az, ami ehhez adott, mi az, amiben fejlődni kell, Rézi, nálad több területet ötvözöl, több kompetenciakört, ebben volt, aminek volt előzménye, ugye a jogi terület ez egy teljesen új, Te hogyan látod ezekben a kihívást? Látsz ebben kihívást?
Á, nem. Gyerekjáték. Sima persze, is. Óriási kihívás, de ezzel együtt pont akkor a motiváció is. Ugye hozzám elsősorban itt a business services szektor egésze tartozik, minden funkcionális területtel, a finance, corporate finance, banking, insurance, és minden egyéb olyan vállalati támogató funkció, ami nem sales és marketing, szóval HR, back office pozíciók, asszisztencia, a adminisztráció és a jog. Ugye ez egy nagyon, nagyon különleges kis szigetecske szerintem így a vállalati palettán, meg szektoriális értelemben is. És hát az nem titok, sőt egy elég jól artikulált törekvés, hogy az IDBC jelenlétét a business services szektorban erősítsük. Szóval ez a top egy feladat és kihívás. Jó alapok vannak, itt az IDBC-nél is vannak remek ügyfélkapcsolatok és szép sikerek. Én úgy érzem, hogy ehhez hozzá tudok tenni egy elég komoly piacismeretet, meg szektorismeretet, mélyíteni akár így a pozícióknak, a különböző business services területeknek a funkcionális megértését. Én azt gondolom, hogy egy kötelező, hogyha sikeresen akarunk itt toborozni, és jó tanácsadói akarunk lenni az ügyfeleknek, illetve a jelölteknek is. Ugye ezért látni kell, hogy itt a toborzás egy része az mindig friss diplomásokra vagy juniorokra irányul. Szerintem az nagyon fontos, hogy tudjunk nekik infót adni a szektorról, a cégekről, hogy megértsék, hogy mi lesz ez a process, amiben beleülnek, amivel foglalkoznak. Én azt látom, hogy ez egy csomószor hiányzik, úgyhogy itt mindenféle irányban a tudásépítése, akár így a szektornak magának a promóciója, egy jobb vizibilitás adása a jelöltjeink felé, az mindenképpen egy feladat a jelenlét, az üzleti jelenlét erősítésével együtt. És ugye kérdezted, Józsi, hogy hol, vagy említetted, hogy voltak itt azért finance területen elég stabil sikerek és egy elég kiterjedt ügyfélkör. Nos, ez nekem volt újdonság banking and insurance területen, úgyhogy itt a kapcsolatoknak az ápolása az, ami szerintem egy nagy feladat. És hát jogi területen ott meg az építkezés, egy szívem csücske a terület, úgyhogy dolgozunk azon, hogy a jogi szolgáltató szektor, tehát az ügyvédirodák, nak is ott legyünk majd így az eszükben, de akár vállalati pozíciók kapcsán is.
Ez ugye három piac, hogyha leegyszerűsítjük. Ebből a business service centereknek a piacát, hogyha egy picit megnézzük, mennyire vársz itt növekedést, nem a mi szempontunkból, hanem milyen ez a piac, ugye? Felületes szemlélőként mondjuk azt lehet látni, hogy ez egy kevesebb a piacra lépő új szolgáltatóközpont, inkább a kisebbek jöttek mostanában. Egy kb. 100 000 ember dolgozik ott, és jelölt oldalról meg gyakran hangzik el, hogy az SSC-k szolgáltatóközpontok egy része kiöli az emberből az energiát, 4 év az átlagos átfutási idő, és hogy ugyanakkor vannak innovatív SSC-k is, ahol már kreatívabb pozíciók vannak, hogy ez továbbra is egy népszerű terület a fiatalok előtt, jól elszélszelhető nekik, vagy pedig itt is azért attól függ, hogy melyik szolgáltatóközpontról beszélünk. Szóval ez tovább fog növekedni, vagy egy érett piacra próbálunk még jobban behatolni? Hogy látod ezt?
Nagyon jó kérdés, és egy kicsit ilyen fekete doboz is, mert az tény, hogy az elmúlt, szerintem főleg az elmúlt évtizednek így a növekedése, amit a szektor produkált, az egész elképesztő. Én azt gondolom, hogy ez a tempó, hogy akár évi 3-4-5, nem csak Budapesten, vidéken is bukkannak fel így a nem kicsi létszámú szolgáltatóközpontok, ez a tempó, ez kell, hogy lassuljon. Egy picit én úgy látom, hogy a piacnak is vannak korlátai. Nyilván hamarabb elérünk valahogy így a jelölt piac végére Magyarországon, mint adott esetben Lengyelországban. Azért továbbra is van a magyar piacnak versenyelőnye. Van egy érett jelölt pool, vannak nagyon versenyképes bérköltségek. Én azt látom, hogy a lassabb inkrementális növekedés felé megy a piac. Tehát, hogy lesznek persze folyamattranzíciók, vannak, mindig fel fog bukkani egy újabb cég, aki kiszemeli és el is indítja a beruházást Magyarországon, de annyira érett ez a piac ezen a ponton, hogy valahogy természetes, hogy egy kicsit lassuljon, és talán nem a nagy létszámú zöldmezősök lesznek itt majd jellemzőek, hanem talán hozzák a még nagyobb hozzáadott értékű pozíciókat, specialista pozíciókat, úgyhogy én azt gondolom, hogy ebbe az irányba kell menni. Talán nem lesz akkora őrült nagy különbség egy business services toborzás, meg egy klasszik vállalati toborzás között egy idő után.
De ha nem nő akkor át a piac, akkor viszont a meglévő szereplőktől kell a tortából elhasítani.
Így van.
És az a jó kihívás szerintem, hogy egy ilyen közepes méretű toborzó cégként, mint az IDBC, és relatíve fiatal területről beszélünk a business service centerek területén, hogy hogyan lehet odaérni, és miért érdemes mondjuk ezeknek a szolgáltató központoknak, akár velünk, vagy a hozzánk hasonló méretű cégekkel dolgozni. Ugye itt a hazai recruitment piac azért elég érdekesen alakult ki, van néhány nagy multinacionális szereplő, és szerintem Magyarországon igenis nagyon releváns és versenyképes olyan középmezőny, hazai hátterű toborzó cég, többet is tudnánk említeni, magunkat is ezek közé gondolom, akik több területen, szegmensben akár meg is verik a multinacionális cégeket, és itt nem feltétlenül csak a top 1-2-vel kell versenyezni, hanem kiváló cégek vannak a középmezőnyben is, ahol mondjuk a szolgáltató központok területén nagyon is versenyképesek. Mi itt a kulcs szerinted ügyfél oldalon vagy partner oldalon, amikor mondjuk recruitment partnert választanak? Mit emelnél ki, ami esetleg fontos lehet?
Jelen helyzetben egyértelműen az, hogy nekünk nagy a szabadságunk arra, hogy toborozzunk ebből a szektorból. Szóval nem célunk az összes szolgáltató központtal együtt dolgozni, lehetetlen is. Azt gondolom, hogy elég nagy szabadságunk van abban, hogy targetált kampányokkal, targetált jelölt megkeresésekkel nagyon-nagyon jól célzottan tudjunk keresni. Nem külső adatbázisokban, éppen felbukkanó jelöltekkel, persze velük is, de nem csak velük próbáljuk feltölteni a pozíciókat. Nagyon jól tudjuk azonosítani azokat az operációkat, azokat a kompetitorokat a szektoron belül, akik között lehet talán a jelölteket mozgatni. És egy olyan értékajánlatot mutatni a jelölteknek is, ugye a másik oldalon, amitől ők meg fognak mozdulni. Azt látni kell, hogy ez egy lényegében teljesen passzív jelölt piac, tehát itt nem fogunk a kampányokból tömeges számú bejelentkezőket produkálni.
Na majd akkor csinálunk egy easy update-et egy év múlva, és megnézzük, hogy hova tudtunk ebben a szegmensben eljutni. Hát az IT szegmens az egy izgalommentes, folyamatosan növekedő és easy, ahogy Marco Rossi mondta a válogatottra. Szóval te hogyan láttad, ugye egy vérzibataros időszakon vagyunk túl a tavalyi évben, azt gondolom a Randstadnál sem volt másként, és mindenkit egyébként a toborzó oldalon eléggé megrángatott, és nyilván mi magunk oldaláról tudok beszélni, a megbízások jelentősen beszakadtak, legalább egy 30%-kal kevesebb megbízás volt, a jelöltek jobban fogták a széküket, többet kellett nekik imádkozni, több sourcing munkát kellett beletenni, szóval nagyon nehéz volt, nagyon kemény volt, ezen a kemény piacon mégis a váltásra adtad a fejed, jöttél hozzánk, és ott mondtad, hogy még sok minden nem volt világos, ugye, mi egy ilyen összvércég vagyunk, amiben egyszerre van jelen egy agency és egy olyan vállalat, amiben rengeteg informatikus van IT contracting területen, és ennek minden előnyével és hátrányával együtt. Te most mennyire vagy bizakodó 2024-ben? Hogy látod a megbízások alakulását? Hogy látod egyáltalán az IT munkaerőpiacot, hogyha egy picit tudunk erről beszélni?
Hú, mennyi kérdés egyszerre. Persze, hogy... Hát tulajdonképpen nekem az IT az egy tudatos szerelem, tehát, hogy én azért az IT területre úgy kerültem 7 évvel ezelőtt, hogy én IT-val akartam foglalkozni, pont az összetettsége, a technológiák megismerése miatt, hogy ez mindig változik ez a terület, sokkal napra készebbnek kell lenni, mint bármelyik másik területben, tehát most nyilván nem arról van, hogy egy finance vagy egy sales ne változna, de az IT az percről percre, és nyilván bennem volt az, hogy egyrészt ez egy karrier szempontból is egy tudatosan jó döntés lesz, hogy IT-val fogok foglalkozni, mert amíg én élek, addig, szerintem nyilván tovább is, de hogy addig, amíg én dolgozni fogok, addig nem biztos, hogy baj, hogyha én érteni fogok az IT-hoz, mármint fejvadász vagy akár agency oldali vezető, és hát tulajdonképpen azért ebből a szempontból eléggé az orrunkra koppintott azért a 2023, hogy az IT területet is eléri, el tudja érni olyan változás, vagy olyan visszaesés, globális szinten is, ami természetesen aztán begyűrűzik mindenhová, ahol teljesen másképp kell kezelni ezt a helyzetet. Tehát mondjuk én mindig foglalkoztam szélzel, és ügyfelek behozatalával, ügyfélkapcsolattartással, de hogy mondjuk nincs megbízás, vagy minimális megbízás van, ez mondjuk olyan volt az IT-ban, mint azt, hogy a szeniorjába fejlesztői hirdetést feltesszük, és bejelentkeznek rá szeniorjába fejlesztők, és nem cipőfelső részkészítők. Tehát ha röviden kellene mondjuk egy metaforával szemléltetnem, akkor mondjuk nagyjából ezen ment végig 2023-ban a piac. De hát ugyan, hát nem vagyok már 21-22 éves, hogyha ez nem tűnt volna fel. Így szólok előre, de azért ezt azt már láttam, így a szakmában, és azt is tudom, hogy ezek csak hullámok. Tehát, hogy nem volt bennem olyan szempontból, és most is, ha kérdezed, hogy mi a hozzáállásom, akkor azért ez alatt a, nem tudom, 20 év alatt mióta nézem a recruitment piacot, vagy közel 20 év alatt, vagy akár csak 6-7 éve mióta az IT piacot, hogy az IT piacban ekkora kilengések nem voltak, de hogy azért recruitment szempontból, meg biznisz szempontból is, aki mondjuk megélte egy 2008-as válságot, vagy egy Covidot, meg az összes többi az utána lévő gazdasági válságot, ami ki tudja, mikor kezdődött, és mikor ért véget, vagy véget érte egyáltalán.
Ezt mindig csak utólag látjuk.
Igen. Szóval, hogy tudjuk, hogy ez egy hullám, és hogy talán azt gondolom, hogy ezekben a hullámvölgyekben lehet igazából sokat tanulni, meg sokat hozzátenni, és felkészülni arra, hogy amikor viszont jön a peak, vagy kezdődik a peak, noha azért bízom annyira a piacban, és bízom annyira a magunkban és az ügyfeleinkben, hogy ezek a peak-ek talán egy picit a tapasztalat előre haladtával, talán egy kicsit azért kopnak fölfelé is, és lefelé is. Tehát egy kicsit azért csak kiegyensúlyozottabbá tudunk válni. Ugye ezek a trendi kifejezések, mint például most, hogy right-sizing, tehát már nem downsizing, meg egyebekről beszélünk. Tehát, hogy kopnak majd ezek a nagyon durva kilengések, de hogy azért csak jön egy pík, és hogy arra viszont fel fogunk tudni készülni. Egy ilyen csatlakozásnál is, amikor én csatlakoztam hozzánk, vagy hozzátok, most ugye ez kicsit ilyen több szereplő szituáció, hogy jól is profin tudjuk ezeket a helyzeteket kezelni, és az IT-ban tényleg még mindig azt gondolom, hogy még mindig az egyik leginkább kihívásokkal tarkított feladat, amit szerintem csak olyan szenvedéllyel lehet csinálni, amilyen szenvedélye szerintem a csapatunknak is megvan, meg nyilván fejétől bizdik a hal. Azért az, hogy én az IDBC-nek igen mondtam, aki anno egy IT contracting és tanácsadó cégként indult, azért ebből tudtam, hogy tök erős a szemlélet így az IDBC vezetésében is, meg a core businessben is abba az irányba, hogy az IT és az IT piacra, meg a technológiai oldalra való rálátás. Szóval most így mindent egybe gyúrtam, de remélem, hogy válaszoltam a kérdésedre.
Igen, válaszoltál rá. Ugye nálunk van egy olyan vélekedés, hogy a munkaerőpiaccal csak két probléma van, hogyha túl sok a pozíció, meg hogyha túl kevés. Az, hogy pont annyi legyen, amennyi kell, az viszonylag ritkán fordul elő, és nekünk vezetőknek az is egy feladatunk, hogy hogyan tudjuk ezt jó egyensúlyban tartani, és úgy a belső kapacitásokat felépíteni, amennyi pozícióra számítunk. Ezt ugye a patika mérlegen nagyon nehéz kidekázni. Én most azt látom, hogy jönnek, jövögetnek a megbízások, tehát éledezik a piac, indulnak el a projektek, nyilván vannak teljesen más olyan nagyobb ügyfelek, akik nem a piac miatt, hanem mert egy sok éves korbanki programot indítottak el, és ahhoz kell ember, vagy merge szituációk, tehát ezek nem feltétlenül az aktuál gazdasági környezetnek a kilengéseitől függnek, de azért jönnek, beilledezik a KKV szektor, nagyon sok olyan jó ügyfelünk tavaly, azt mondta, hogy köszi, nem fogunk növekedni, vagy köszi, megoldjuk magunk, belső HR hirdetés. Most azért a további növekedéshez, főleg a közepesebb, nehezebb pozíciókhoz kérik a segítségünket. Ez mindenképpen pozitív, de azért érzem a csatást, érzem a versenytársakkal a küzdelmet, mert hogy mindenki ezt igazolja vissza, hogy jönnek a megkeresések, a jelölt oldal nem lett könnyebb. És hogy az, hogy találjunk jelölteket, oké, megtaláljuk, rengeteg csatornán keresünk, de meggyőzni őket, hogy váltsanak, az a fajta óvatosság szerintem még a jelölt piacon megvan. Ugyanaz IT-ban nagyon sok jelölt piacra került pontosan az miatt, mert sok voltak azért elbocsátások, és azért az open to work fogalmával nagyon is gyakran találkoztunk IT-s jelölteknél is a LinkedIn-en, de hogy ez további kihívásokat jelent. Most nem csak IT-re akarom leszűkíteni a további kérdést, hogy ti milyen nem a szokásos megközelítéseket, hanem új dolgokat gondoltok, amivel a jelölteket meg lehet találni, lehet mondjuk egy kicsit a saját márkánkat ismertebbé tenni, megszólítani esetleg új platformokon, új helyeken, kontentek szerepe, tehát hogy látjátok a toborzást, mifelé alakul át, ti ezek közül milyen eszközökkel éltek, beszélhetünk különböző toborzási csatornákról, és ugye a LinkedIn egy örök sztori, hogy éppen most szeretjük, vagy nem szeretjük, drága, vagy nem drága. Szóval hogyan csináljátok, és milyen esetleg új elemet vettek be a toborzásban, így a jelölteknek a megtalálása, a megszerzése érdekében. Erről meséljetek egy picit, így átdobom neked, Rézi, a labdát.
Köszönöm a labdát, a legjobb labda.
A tuti kérdés, hogy tuti hogyan kérdés. Lesznek jelöltek.
Köszi, ha megválaszolod helyettem is.
Mindig csak elkezdeni nehéz. Hát alapvetően nekem az egy újszerű élmény, hogy mennyi csatornába investálunk, tehát az is egyébként egy selling point volt az IDBC mellett számomra is, hogy van egy erős B2C marketing stratégia, beszélünk a jelöltekhez, ettől nyilván nem lesz aktívabb például egy business services jelölt piac, de hogy alapvetően az is egy új élmény, hogy azért mégis aktívabb, mint hogyha szerintem egy picit ilyen konzervatívabb módon közelítenénk, főleg így a juniorabb a szegmenséhez a jelölt piacnak. Az, hogy van social media jelenlét, és itt akár egy a TikTok, Instagram, az, hogy a rekrúterink beszélnek direkte a jelöltekhez, odaállnak a kamera elé, az, hogy tudunk szépen lassan a közösségépítésre fókuszálni, ami egyébként IT contracting örökség, és szerintem ezt meg tudjuk tanulni így a contracting bizniszből, hogy hogyan tartsunk össze egy közösséget. Ezt ugye mi területünkön jelölt poolnak hívjuk, meg egy csomót viccelődtünk is azzal, hogy oké, itt nem létezik az, hogy jelölt pool, annyira gyorsan jönnek meg, mennek a jelöltek, elhelyezkednek, váltanak, egy-másfél évig vannak egy pozícióban, mégis van ereje, és ahogy egyre szeniorabb egy jelölt, egyre érettebb business services piacon, úgy egyébként egyre tudatosabb, és oda fog fordulni ahhoz a tanácsadó céghez, akit ő a jó tanácsadónak észlel. Úgyhogy szerintem ebben nagyon nagy erő van. A LinkedIn, meg az összes klasszikus itthon működő jobboard, persze, nyilván eszköz kell, hogy legyen, de keresünk új irányokat, data scraping eszközöket, toolokat, kipróbálunk, tesztelünk. Nekem az nagyon tetszett, és szinte egy újszerű élmény még, hogyha egyszerűen nem működik egy ötlet, akkor ott hagyjuk, nem erőltetjük tovább. Úgyhogy szerintem sokkal több eszköz, én úgy érzem, hogy nekem sokkal több eszköz van most így a kezemben. Aztán piaca válogatja, szóval jogi területen, hogyha most így átcsapok egy totál más dologba, ott egyértelműen a networking és a hosszú távú kapcsolatok, jelöltekből ügyfelek, ügyfelekből jelöltek, a dinamika az nagyon erőteljesen tud.
Igen, talán ez a fontos, amit így kihangosítanék abból, amit mondtál, hogy nem lehet egy kaptafára venni az egyes jelölt szegmenseket. Hát ez az IT-ra is igaz, meg az IT-n belül is igaz. Nagyon örültem, amikor az IA-t, a ATS-ünkben lévő mesterséges intelligenciát emlegette Zsu, hogy hát miért nem használjuk ki jobban, és hát zajlik már egy kis evangelizáció a cégben, ami nyilván azt is jelenti, hogy sokkal pontosabban kell a metaadatokkal ellátni mondjuk az adott felvett pozíciót, a jelöltet, még az is lehet, hogy ezt egy kis adminisztrációnak érzik meg a kedves kollégák, innentől is üdvözlöm őket, de hogy ha ez megvan, akkor utána viszont óriási segítség tud lenni. Mit láttál te meg ebben az IA-ban?
Hát már az. Tehát, hogy nyilván a tiszta adat az egyik kulcsa ennek a történetnek, de az a komoly, hogy az első ilyen próbálkozások, amikre csak így ilyen kis kibicként így próbálkoztam így a rendszerünkben, tök jól működik, szóval szerintem tökre rákapcsolódnék az IA-val arra, amit a Rézi mondott, hogy mindent a maga kontextusába, és lehet, hogy kicsit általános, de hogy így a maga állapotába kell nézni. Tehát azt gondolom, hogy az AI egyelőre, hogy még arról beszélgessünk, hogy itt milyen pozíciót és kiket és miket fog helyettesíteni, ahhoz kicsi is vagyok, meg ahhoz még szerintem korai is erről beszélni ebben a kontextusban, de hogy minél előbb szerintem nyitni kell, és minél előbb el kell kezdeni használni, megnézni, hogy milyen lehetőségek vannak benne, ahogy mondtad. Tehát mondjuk LinkedIn is tök jó példa, mondtad, hogy ős ellenség vagy legjobb barátunk, tehát hogy egyik pillanatban az, másik pillanatban ez.
Most úgy látom, hogy nagyon nagy barátok leszünk rövid távon is.
Igen.
Újra.
Szóval, hogy folyamatosan változik a környezet, folyamatosan változnak a volumenek, folyamatosan változik az, hogy mire van szükség, és egy kicsit nekem az AI is ilyen, hogy nem azt kell nézni, hogy megy, de nem tudom, ha már maradjunk ennél a Senior Java fejlesztői példánál, miért dob ki egy külső épület szobrász profilt a rendszerből, hanem azt kell nézni, hogy de amúgy, ha az első három találat az mondjuk 80-90%-os betalálás, akkor ezzel mondjuk többet kellene foglalkozni. Tehát, hogy szerintem ugye a megközelítés is, illetve az, hogy szerintem abban a helyzetben, amiben most van az IT recruitment piac, vagy általában a recruitment piac is, de most beszélek a saját területemről, minden információ a rendelkezésére áll ezeknek az IT szakembereknek. Fel tudják tölteni a profiljukat, jelentkezhetnek akárhová, de ugyanúgy, hogy oké, hogy a Google a nagy barátunk, de amikor beírom, hogy nem tudom, egészséges-e a vaj, vagy a margarin, és ugyanannyi találatot dob ki arra, hogy a vaj az egészséges, és ne egyél margarint, majd arra is, hogy a margarin az egészséges, és ne egyél vajat, akkor ebbe a káoszba kell egy olyan ember, aki nem tudom ebben a példában, vagy dietetikus, vagy teljesen mindegy, aki meg tudja mondani, hogy mi mire jó, vagy miért jó az egyik, vagy miért nem. És az IT sok ilyen szempontból azért nem, és most senkit nem akarok ítélkezni, de nem szélzesek, vagy nem marketingesek, vagy nem kommunikációs szakemberek, vagy nem feltétlenül érdekli őket az, hogy ezt a kontextust, vagy ezt a vaj-margarin különbséget lássák. És itt szerintem azoknak a tanácsadóknak, akikkel együtt dolgozunk, meg az a fajta szemlélet, amit szerintem most még erőteljesebben behozunk az IDBC-be, hogy tudjam, hogy mi zajlik a piacon, ne csak a saját pozícióimat ismerjem, tudjam, hogy kik vesznek fel, tudjam, hogy kik azok, ahol furi módban lehet dolgozni, tudjam azt, hogy kik azok, akik a bérrel csábítják oda a munkavállalókat, kik építenek le, kik növek, tehát hogy legyen ezeknek a tanácsadóknak, illetve hát most már egyre inkább van, ezt kijelentetem, egyfajta ilyen holisztikusabb rálátásuk egy specializált piacon belül, és ebben annyira erősebb bizalmi kapcsolatot tudnak építeni szerintem azokkal az IT-sokkal, akik el vannak veszve ezekben az információkban, vagy nem feltétlenül tudják, vagy jobban fogják a széküket, és csak akkor akarnak váltani, hogyha minden szempontnak megfelel ez, amit keresnek, hogy ez a fajta tanácsadás, vagy ez a fajta szoros készfogás, vagy együtt gondolkodás, ami megint hosszabb táv, a return on investment nem biztos, hogy azonnali, sőt, általában nem azonnali. Szerintem ez a fajta szemlélet lehet az a titok, vagy az a plusz, ami miatt én mondjuk biztos, hogy abban gondolkodnék, hogy egy ilyen segítséget kérek jelölt oldalról, és aztán ez ugyanúgy hozzátesz ugye az ügyfél oldalhoz is. Szóval, hogy
igen, ez egy, szerintem, hogyha nagyon röviden le kéne írni, hogy a magunk fejlődése miben érhető tetten, akkor mondjuk azt mondanám, hogy nem rekrúterekről beszélünk, akik jelölteket küldenek ügyfeleknek, hanem tanácsadókról beszélünk, akik a jelölt küldésen túl piaci információkat hoznak be, segítenek érteni bérstruktúrát, jelölt elérhetőséget az ügyfelek számára, kézen fogják a jelölteket, és segítenek felkészülni mondjuk egy interjúra. Tehát, hogy ez a tanácsadó jellegnek a megerősítése szerintem nagyon fontos, és ezt meg kellett házon belül is értenünk. Hát rengeteg mindent tanultunk szerintem az elmúlt egy évben. Majd gondoljátok végig, hogy ti mit tanultatok. Ezzel szeretném majd így röviden lekerekíteni a beszélgetést. Itt volt szó LinkedInről. Az egyik az az, hogy a LinkedIn drága volt, főleg akkor, hogyha nem használták, és nem jól a tanácsadóink. Mi belevágtunk egy Hire Easy pilotba, próbáltunk más túlokat is kipróbálni, aminek nem lett olyan eredménye, amit szerettünk volna, még keressük ennek az igaz útját. Az egyik ok az az volt, hogy nagyon hittünk az e-mail szekvenciákban, hogy majd akár 3-4-5 szekvenciát is egymás mögé építünk, és akkor ezekkel a megkeresésekkel nagyobb konverziót tudunk a jelöltek esetében elérni. Rá kellett, hogy döbbenjünk, hogy bizonyos jelölt szegmensekben, ez nem Amerika, nem az a kultúra. Itt sokan utálták, IT-ban kimondottan utálták, hogy már a sokadik megkereső szöveget kapják meg a rekrúterektől. Ezek apróságok, de meg kellett tanulni, hogy ez nem fog bejönni. És hát megyünk vissza LinkedIn felé, és nem is csak a LinkedIn professional licenszek tekintetében, ha bár abban is újra bővülünk, hanem a hirdetési oldalán, és nyilván ezek a szlotok nagyon izgalmasak abban a tekintetben, hogy lényegesen többen jelentkeznek a jelöltek közül ezen a csatornán. Ezt próbáljuk mi is megfejteni, hogy ennek mi az oka. Szerintetek mi az oka? Ezt azért vissza is dobom ezt a labdát. Látjátok-e ti már egyébként, hogy például LinkedIn-en miért nagyobb a konverzió az adott meghirdetett pozíciókra?
Hát én ilyen beton biztos angol tudósok megmondták, és én most ezt elmondom mindenkinek típusú választ nem tudok adni, de nekem az a véleményem, vagy azt gondolom, hogy az tudod, hogy LinkedIn-en inkább szeniorabb jelöltek vannak. A fresh gradek nagyon sokszor nem LinkedIn-en keresnek állást, bár ők is azért egyre inkább felbukkannak. aki egy ilyen tudatos LinkedIn felhasználó, az ott fog először körülnézni. Tehát, hogy pláne egy szeniorabb, a érettebb szakember, az lesz az első felelet, ahol körbenéz, ha egyáltalán körbenéz, és akkor ott fog rákattintani arra bizonyos applikációs a gombocskára.
Te hogy látod Zsuzsa LinkedIn szerepét? Azért nagyon keressük azokat a csatornákat, ami még tuti lehet az IT toborzás területén.
Amúgy pont múlt héten csináltunk HireEase-ről egy elhelyezést, szóval minden kontextus kérdés, hogy mikor beszélünk valamilyen csatornáról. Most éppen ebben a pillanatban nagyon szeretem ezt a csatornát. Szóval nem tudom, nagyon nehéz kibújni a saját köntösömből, én sem kerestem, és mégis itt ülök. Szerintem ez az IT-sokat jellemezni fogja, és az igazán jó szakemberek, akik nem azért akarnak váltani, mert nem érzik jól magukat ott, ahol vannak, nem biztos, hogy... De hát mondhatom azt is, hogy nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy nem fognak felmenni a LinkedIn-re és körbenézni. Tehát ettől függetlenül azokat a pillanatokat megragadni, amikor mondjuk valaki összeveszik a főnökével, vagy éppen leveszik egy projektről, ami nagyon közel állt a szívéhez, vagy nem nyernek el egy projektet, vagy nem indul egy beruházás, és nem fogja tudni elkezdeni az izgalmas projektet, és ezért pipaságából fakadóan felmegy a LinkedIn-re és jelentkezik, ezeknek a lehetőségét soha nem akarnám kihagyni, illetve megint más a hirdetésről beszélni, és megint más a LinkedIn-ről, mint adatbázisról beszélni, óriási különbség, itt ugye mi a hirdetésről beszélünk. Szóval még mindig azt mondom, hogy IT-ban szerintem a jelenlegi helyzet ellenére is ezért sokkal kevésbé lesz gyakori, hogy valaki bejelentkezik egy pozícióra, és ha bejelentkezik is, az is csak egy pillanatképet fog mutatni abból a portfólióból, akik bejelentkeztek. De Magyarország azért elég pici ország, ha valaki ma azt akarja mondani, hogy én a legjobb szakembert akarom, vagy legalábbis a legjobb szakemberekből akarok választani erre a területre, akkor arra egy hirdetésből bejelentkezőkből nem fogja tudni látni a teljes palettát. Ahhoz kell saját network, ahhoz kell agency, ahhoz kell mondjuk egy referál csatorna, és akkor megint meg lehet nézni, és le lehet vonni a következtetést, hogy akkor melyik csatornából hogy jött le. Én szerintem IT-ban mi nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy bármelyik csatornát kihagyjuk. Tehát, hogyha csak egy elhelyezést tudunk csinálni egy hirdetésből, és azért ennél azért jobb az arány, akkor nekünk hirdetnünk kell. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem nekünk ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy ilyen nyitottan, meg mindegyik platformon gondolkozzunk. És az tény, hogy a LinkedIn szerintem ma a legadat szempontjából a legtisztább és a legnapra készebb adatbázis. Tehát, hogy szerintem a válasz a kérdésedre röviden az, hogy ez okozza azt, hogy a legup-to-date-ebb információk alapján tud akár targetálni például hirdetéseket.
Egy rövid gondolat, hogy mi volt a legfontosabb tanulság mondjuk az elmúlt fél évben? Ha volt ilyen?
Az Outlook jó. nem vicc. Ez
tényleg mondtad?
Ez a vicc volt. Mi volt a legnagyobb tanulság az elmúlt fél évben, nem csak az elmúlt három hónapban?
Igen, itt most nem az IDBC-hez akarom, hogy kössük, hanem így a saját területeteken volt olyan aha élmény, vagy megfontolandó, amit így beépítettetek a jövőbeni dolgaitokba, ami meglepődtetek.
Alapvetően engem az önmagában egy picit meglepett. Ugye jönnek ki az adatok, elemzések most már így a 2023-as évről, és ezekben azért azt látjuk, azt olvassuk, hogy a business services szektor az organikus növekedésre is képes volt, ambiciózus tervekkel mennek neki egyébként így a 2024-nek is, ahhoz képest, hogy mekkora belassulás volt így a recruitment a oldalon, pláne az ügynökségeknél, a megbízások tekintetében, ez azért meglepő. Itt nekem azért megszületett az a felismerés, hogy igyekeznek ezek a centerek belső recruitment csapatokat építeni, és kvázi inszorszolni azt, amit
hát
ügynökségek
tudták végre. Meg nagyon komoly referál csatornáik vannak.
Így van,
szerintem
a referál is, de a növekvő belső a recruitment csapatok is. Viszont azt látni, hogy ennek ellenére azért vannak nagyon komoly pozíciók, magasabb hozzáadott értékű pozíciók, amiket kiadnak, amiket odaadnak. Nekem ez egy megnyugtató dolog egyrészt, és csak azt kommunikálja, hogy de igen, továbbra is szükség van itt. Lehet, hogy nem 300 fős zöldmezős építkezés lesz RPO keretein belül, de hogy egy jó szakértői munkára szükség van, és itt ügynökségi oldalon az fel sem merül a fejekben nyilván, hogy könnyű megbízásokon dolgozunk, mert hogy nem ez a cél, nem ezt szeretjük. Úgyhogy nem tudom, hogy válaszoltam-e.
Válaszoltál. Neked volt ilyen, ami meglepődtél, Zsu, IT piacon?
Nekem volt, és nekem IDBC-vel kapcsolatos, hogy annyira sok ügyfél van, akit még nem ismertem, és hogy annyira aranyos vagyok, hogy azt hittem, hogy már én mennyire sok mindent tudok, és hogy mindig van, teli van a piac, ez a pici ország is gyöngyszemekkel, meg tök jól gondolkodó KKV-kkal, egy csomó olyan területtel IT-ban, amit nem ismertem, és ezek nagyon aha élmények, folyamatosan.
Igen, ez új volt nektek, hogy van egy 11 fő sales csapat.
Igen, meg egyáltalán az a portfólió, akikkel dolgozunk, tehát, hogy nem arról volt, hogy átültünk a kék székből a zöld székbe, és akkor tegnap még kékként mutatkoztam be, ma meg zöldként, hanem egy csomó-csomó olyan ügyfél, legalábbis én IT terület tekintetében nekem ez nagyon aha élmény volt. A másik élmény, ami meg talán nem aha, hanem jó élmény, hogy muszáj, hogy odafigyeljenek az IT területen az utánpótlásra, mert én most már azért szerintem lassan egy éve látom azt, hogy mindenhova csak a mediorokat, de főleg a szeniorokat keressük.
Igen, voltunk legutóbb egy IVSS üzleti reggelin, ahol pont arról volt szó, hogy kinyírták a junior szegmenst, és az, hogy nem vettek fel emberek, nem voltak mentorálások, egész egyszerűen oda vezet, hogy 2 év múlva nem lesznek mediorok.
És hogy pont ezt akartam mondani, hogy mi szerintem, majd nem tudom még, hogy milyen formában fogjuk ezt keretbe tenni, de nagyon sokat kell foglalkoznunk azokkal a juniorokkal, akik most folyamatosan a rossz élményeket szerzik, mert hogy már ma pont voltunk egy szupermenő cégnél tárgyalni, ahol mondták, hogy már a szoftverfejlesztő fiatalok úgy keresik meg őket, hogy már ingyen is dolgoznának, csak legyen egy kis tapasztalatuk.
Nem volt ez mindig így.
Na hajjaj!
Legutóbb egy másfél-két éve még egy junior, akár egy szenior bért is bemondott, és
már fél éves tapasztalattal is így van, mediornak gondolta magát. Szóval, hogy erre nagyon oda kell figyelni, és ki kell találni valamit, különben megint ott fogunk tartani egy-két év múlva, hogy kiöregedik, rossz szó, de hogy kitolja magát már az a senior, medior, senior szint, aki a piacon már, vagy saját cégük lesz, vagy már nem akarnak dolgozni, és nem tudom, balin fognak szállodát nyitni, és egyszerűen nem lesz medior ember, nem fogunk tudni honnan talenteket, meg a prezentben lévő gondolkodó fiatalokat bemutatni, mert nem lesz kit bemutatni. És hát ugye azért a Green Fox bezárása is nekem azért egy elég ilyen...
Elgondolkodtató.
Igen, tehát hogy ott sem arról volt szó, bár abszolút nem ismerem a részleteket, hogy nem működne a setup, hanem hogy nem tudták a youngster fejlesztőket hova projektre kitenni, vagy ügyfelekhez kitenni. Szóval, hogy ez biztos egy olyan, mondom, nem aha élmény lesz, de egy olyan feladat lesz, amit nagyon jól látok, hogy ezzel biztos, hogy foglalkoznunk kell nekünk, akik így IT recruitmentben jók akarunk lenni és foglalkozni. Foglalkoznunk kell ezzel a topikkal.
Köszönöm, hogy jöttetek ma. Köszönöm, hogy jöttetek az IDBC-hez. Szeretnék majd egy update adást csinálni, ahol visszanézzük a kezdeti lelkesedés célokat, mondjuk egy év múlva. Ezzel zárjuk talán, hogy mi lesz egy év múlva, mi az a vágyott szint, ahova szeretnétek eljutni, amivel így szívesen szembesülnétek, hogyha 2025. január végén majd leülünk dumálni.
Olyan jól teljesítettük a 2024-et, hogy irreális célkitűzéseket teszel elénk majd.
Azt mondják, hogy nagyon alacsonyra szoktam helyezni a lécet, úgyhogy neked?
Természetesen ezek mellett. Nekem én egy kicsit az ilyen kis cél, kis hiba hétről hétre üzemmódban vagyok most. Én akarok 3 nagyon stabil, a nagyon jó partner kapcsolatot a business services ügyfelekkel. Uh-huh. Ez mindenféleképpen egy cél, és az, hogy legalább 5 új jogi ügyfelünk legyen.
Na, megnézzük akkor.
És ezek kicsi célkitűzések, mert hát ott van az egész finance és banking, és egyébként egy aha élmény, muszáj kiegészítenem, vannak könyvelők Magyarországon, és az IDBC meg tudja őket találni.
Juhu.
Ez egy vadonatúj tapasztalás volt nekem, úgyhogy nyilván fenntartani ezt a nagyon értékes és hűséges ügyfélkört, amivel finance
szóval bővülésben 3 erős business service ügyfél, és 5 jogi iroda.
Így van.
Oké, Zsú?
Én azt hiszem, hogy nekem az lenne a legfontosabb, hogy azok az ügyfelek, akikkel most nagyon jó kapcsolatban vagyunk, azok nagyobb volumenű megbízást adjanak ki. Szeretném látni azt, hogy az IT piacon nem a kivárás a jellemző, és nem az óvatoskodás, hanem az előre menekülés, és szerintem az IDBC ezt képviseli a saját recruitment piacán, és tök jó lenne, és ezért látom is ezeket megcsillanni, főleg ebben a KKV-szektorban, de hogy szeretném már ezt az attitűdöt látni, és ugyanúgy piramisként begyűrűzni 2024-ben ezt a fajta attitűdöt az IT piacon, mint ahogy ezt már korábban tök sokszor végignéztük. Igen, nem merem számszerűsíteni, hogy őszinte legyek, mint Rézi.
Mert rutinosabb vagy.
Hát nem, de hogy lehet, hogy óvatosság is van benne, de szerintem ez a legfontosabb, illetve nekünk azért erről ma még nem beszéltünk, nekünk nagyon nagy feladatunk a hitréten való változtatás, tehát hogy még jobban ráérezzünk arra, hogy sokkal kevesebb bemutatásból sokkal több elhelyezést tudjunk csinálni, és ehhez az egész csapatunknak, meg csapatomnak közösen még többet kell tanulni a jelöltektől is, meg az ügyfelektől is. Szóval azt hiszem, hogy talán ez a fajta konverzió az, amivel én nagyon boldog lennék, hogyha jövőre majd ezen a felvételen arról lehetne beszélni, hogy ez az arány hogy változott.
Na hát összehozzuk. Majd 25 januárjában köszönöm nektek a beszélgetést. Én egy év múlva azt szeretném látni, hogy hasonlóan mosolyogva jöttök be, meg amikor ugye ti értetek ide előbb, mosolyogva fogadtatok, hogyha ez a őszinte arckifejezés őszintenek tűnő legalábbis. Ez tettem érhető lesz, akkor valamit nem rontottunk el ez alatt az egy év alatt, hogy legyen ez. És köszönöm még egyszer. Kedves hallgatóink, köszi a figyelmet, sziasztok!
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 Broadcasters.